Cseh kívánok, 22-es fejezet. A harmadik alkalom, hogy a 22-es fejezetet tanuljuk. És összefogjuk a arra beszéltünk, hogy ahhoz, hogy Isten létrehozza a világot, két dologra volt szükség. Az egyik az, hogy rosszul fejeztem ki magamat. A teremtés technikájának két része van, ami lényeges, hogy megismerjük. Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy mi a mi viszonyunk a teremtővel, itt a teremtés technikájából két dolog lényeges. Az egyik az, hogy az a teremtő erő, amivel Isten megteremt bennünket, az önmagához képest, az isteni eszenciához képest nem számba vehető. Olyan csekély az eszenciához képest. Mondhatnánk azt is, hogy végtelenül csekély a végtelenhez képest. De mi azt a példát használjuk erre, a Tóra, hogy Isten a szavaival terem. És azt mondtuk, hogy ugyanúgy, ahogy mit szimbolizál az, hogy szó. Ugye egy embernél is azt szimbolizálja, hogy hát a szó az ember egészéhez képest az semmi. Egy kimondott szó az semmi. Az ő összes kimondott szavához képest, semmi az ő gondolataihoz képest, és még inkább semmi az ő eszenciájához képest. És Istennél ez olyannyira így van, hogy a teremtés maga, az nem is csak mondatokból meg szavakból áll, hanem egy-egy betű is dolgok millióit teremtheti meg, hogyha a kabala ilyen típusú tanulmányait ismerjük, hát tudjuk, hogy egy-egy betűje is a teremtő szavaknak már sok millió teremtmény hoz létre. Ahogy erről a Tánya a második részben részletesebben beszélnek a technikán, mechanikáján menetéről. Tehát Istenhez képest az egész teremtés az nulla ilyen szempontból. A másik pedig, hogy ugye viszont azt is mondtuk, hogy amikor valaki beszél, akkor az a beszéd elhagyja őt. Tehát a külön entitás jön létre. De amikor én beszélek, akkor a kimondott szónak önálló élete lesz. Mi a kimondott szónak? Istennél nem lehet ez lehetséges, mert Isten nem lehet elhagyni. Isten beszéde nem hagyja előtt. Magyarul igazából önmagában történik meg a teremtés. Mire mi azt mondtuk, hogy ez világos? Mi azt mondtuk, hogy ez problematikus, mert ha Isten nem belül történik a teremtés, akkor hogy nem érezzük Istent. Vagy hogy nem állandóan érezzük az ő jelenlétét és teremtő erejét. És azt mondjuk, hogy ez a második dolog, amit elér a teremtésben, az, hogy eltakarja a teremtő erőtnek a forrását. Eltakarja, hogy onnan itt származik ez a teremtő erő, és abban lehet, hogy intellektuálisan rájövünk, hogy van ilyen dolog, hogy Isten, hiszünk Istenben, de nem érezzük azt, hogy az az energia, hogy bennünk, és univerzumban lüktet, az isteni energia. Ha nem csak tudjuk, hogy van, meg érezzük, hogy van, de nem érezzük annak az isteni mi voltát. Világos? Tehát akkor két dolog történik. Egyrészt az energia Istenhez képest nagyon csekély, másrészt az, ami van, az a csekély, ami van, az sem olyan mód jut belénk, hogy mi éreznénk annak az isteni mi voltát. Isten eltakarja önmagát. Arra is beszéltünk, hogy persze a takarás csak felénk takarás, de az ő oldaláról nem takarás, tehát ő átlát a takaráson, úgymond továbbra is mindenütt ott van. De tulajdonképpen ez a két jelentős dolog. Mind a kettőt, hát azt is, hogy a dolog nagyon csekély önmagához képest, és azt is, hogy azt a csekélyt is, azt mondja, csekélyt? Csekélyet. Csekélyt. Azt a csekélyt is, ami eljut hozzánk, azt is takarva juttatja el hozzánk, tehát úgy, hogy ne érezzük, hogy az isteni, mind a kettőt a cimcumok által hát oldja meg, ezekkel a összehúzódásokkal, takásokkal, amikkel eléri azt, hogy bizony ne érezzük azt, hogy Isten. Egyrészt, hogy ne legyen, hogy kevés legyen az energia, ne nagyon sok legyen, kevés, másrészt, hogy ne is érezzük annak az isteni eredetét, isteni mi voltát. Hát mind a kettőt eléri Isten a cimcumok által. Ha tovább megyünk, akkor azt is mondhatjuk, hogy eléri ezt a cimcumok által, és kétfajta teremtés jön létre ezek által, a cimcumok által. Egyrészt létrejönnek azok a teremt, a, most a fizikai világon belül, szellemi világokat nem nézünk, fizikai világon belül kétfajta létezés jön létre ennek következményeképpen. Az egyik az az a teremtmény, amelyik esetleg intellektuálisan megérti, hogy van ilyen, hogy Isten, hisz abban, hogy Isten létezik, de nem érzi ezt az isteni teremtő erőt, nem érzi Istent, hanem csak maximum hisz benne, mondjuk azt, hogy mi ilyenek vagyunk. Reméljük feltételezni, hogy ilyenek vagyunk. De ez azt jelenti, hogy mi nem érezzük Isten jelenlétét, tehát hiszünk benne, az intellektuális gondolkodásunkon keresztül eljutunk oda esetleg, hogy van Isten. Magyarul mindezek mellett tehát mi önálló létezőknek érezzük önmunkat. Nem érezzük azt, hogy Istennel egyek lennénk, hogy mint mondjuk egy nagy cádik, aki érzi azt, hogy Isten az minden. Mi ezt nem érezzük, maximum jobb pillanatainkban ezt gondoljuk, vagy hiszünk ebben, de nem érezzük ezt. De ez még mindig a jobb kategória. A rossz kategória, ami létrejön, azok az entitások, létezések, amelyek nem csak, hogy nem érzik Isten jelenlétét, hanem adott esetben nem is hisznek benne, sőt, akár harcolnak ellene. Ellépnek ellene. Mint fáraó a bibliai történetben, a gonosz, a rossz, a szitra achra, a másik oldal, ahogy a kabala nevezi. Ugye a rossz dolgok a világon, az Istennel ellentétes dolgok. És mind a kettő a cimcumok által jön létre. Csak a kérdés az, hogy mennyire sok az a cimcum. Mi azt mondtuk, hogy a mi esetünkben, abban az esetben, amikor pár semleges dolgokról beszélünk, úgy van semleges, hogy nem Istennel ellentétes, csak Istenben, Istentől magát különálló entitásnak érző dolgokról beszélünk, ott van egy bizonyos szintje a cimcumoknak, hogy odáig el lehessen jutni, vagy odáig el lehessen jutni, hogy akár rossz dolgokról beszélünk, az már egy még további szint. Oké? Ezen belül aztán beszélgetünk arról, hogy lehet, hogy a rosszaknak több jut, akkor beszéltünk annak arról, hogy a cimcumnak van egy olyan szintje, amikor nem csak leszűkül a fény, vagy leszűkül az energia, megtörik, és egy más dolog szülne, ezzel elvittünk egy pár alkalmat, amikor erről beszéltünk. És aztán a múlt alkalommal beszéltünk egy olyasmiről, ami itt igazából nem merült föl most a tánya szövegében, de érdemesnek tartottam megemlíteni, pedig az, hogy ezt a két dolgot, amiről beszélünk, ezt úgy szokt, tehát a fénynek, vagy az isteni energiának ezt a kétfajta takarását, ezt, vagy kétfajta szűkítését, ezt úgy szoktuk jellemezni, hogy van az oraszovév, a mindent körülvevő fény, aminek a karása az tulajdonképpen a lét lehetőséget hozza létre, tehát önmagában annak az eltakarása, hogy Isten itt van, ez az egyik oldala, és akkor ami emögött a takarás mögött van, azt hívjuk úgy, hogy Ora Sovev. És a másik pedig az Ora Memaleh, a minden betöltő fény, aminek pedig ugye az a lényege, hogy mindig, ahogy egyre primitívebb entitásokat hoz létre, még annál kevesebb energia használódik. Ez csak egy mellékes vágány volt, tehát ha valaki erről lemaradt, akkor most emiatt igazából még tudja érteni a folyamatokat. Tehát akkor összefoglalva azt mondtuk, hogy Isten szavával teremt, a szavával való teremtés kifejezi azt, hogy mennyiségében az a teremtő energia, egyáltalán lehet a mennyiség, a minőség szót ebben a kontextusban használni, hogy mégis jobban el tudjuk képzelni. Tehát mennyiségében az a teremtő energia, amivel Isten létrehozza a Földet, a teremtést, az egész létezést, az non-kevés, sőt, összemérhetetlenül kevés az isteni eszenciához képest. Ez az első dolog. Másik pedig, hogy az is, ami átjön, az is ugyanaz, hogy ne érezzük mi azt, hogy ez egy isteni dolog. És miért ne érezzük? Miért ne érezzük? Kérdezem én. Miért ne érezzük, hogy ez isteni?
Mert akkor nem éreznénk az egót. Tehát akkor elveszne az egót a pillanatban. Tehát a saját tudatunkat.
És ez miért baj?
Hát mert ugye, mert a saját akaratot is megadta a...
Igen, igazad van. Igen, tehát első nekifutás ez a válasz a kérdésre, tökéletes. a válaszkése az az, hogy azért kell, hogy mi ne érezzük azt, hogy ez az bennünk lüktető energia az isteni. Ha éreznénk, akkor éreznénk függőségünket Istentől. Azt, hogy mi Istentől függőek vagyunk, és nem lenne szabad akaratunk. A szabad akaratnak része az, hogy mi úgy érezzük, hogy mi független létezések vagyunk. Valaki úgy érzi, hogy független, akkor elképzelhető, hogy tud szabadon választani jó és rossz között. Ha ő minden Istentől függő, eszébe nem jutna Istentől eltávolodni, vagy rosszat választani. Ez az egyszerű síkon a magyarázat. Van még egy mélyebb, ennél mélyebb dolog is, hogy azt mondjuk, hogyha Isten nem takarná el így önmagát, és éreznénk, hogy ez a teremtés, teremtő energia, ez milyen intenzíven van benne. Tehát, hogy nélkül mennyire nem tudnánk létezni, illetve, hogy ez isteni, akkor nem csak az történne, hogy mi éreznénk, hogy vagyunk. Csak az történne, hogy mi azt éreznénk, hogy mi isteni eredetiek vagyunk, szóval nem tudnánk szabadon választani, hanem after all, mi már azt sem éreznénk, hogy vagyunk. Tehát még súlyosabb lenne a helyzet, vagy még a súlyos alatt nem feltétlenül súlyosat érni, még érdekesebb lenne a helyzet, hogy nem éreznénk, hogy vagyunk. Tehát ahhoz, hogy mert annyira csak Istent éreznénk. Ez elképzelhető? Tehát, mint amikor visszatérünk ahhoz a példához, amikor valaki egy nagyon nagy ember társaságban van, akkor abban is két szintet lehet mondani. Ez egyik az, hogy a nagy ember társaságban nem fog hülyeséget csinálni, mert szégyeli magát, tehát nem akar valamilyen butaság mondani, vagy valami. Ezért azért mégis érzi, hogy ő valaki, csak hát jobban az a figyelme, hogy mit csinál. A másik szint az, amikor a nagy ember társaságban olyan egy nagy a kisúrgázás, amikor a nagy ember megfelelkezik arra, hogy ő tulajdonképpen van. Ilyen is előfordul. Hogy veletek előfordult-e már, amikor a saját társaságomban vagyok, akkor ez gyakran előfordul. Nem hagyhattam ki ezt a poént. Na, tehát, hogy biztos mindenki elfordult már, hogy nagy ember társaság, olyan nagy a kisugárzás. Tehát például tudom mondani, hogy a Lubavicsi Rebe társaságában, az a pár alkalom, hogy a Rebe társaságában, ha nem is egy ilyen asztalnál, tehát nem ugyanúgy egy nagy tömegben voltam, akkor az egész tömeg feledkezett a létezéséről. Tehát, hogy nem lehetett különálló emberekről beszélni, tehát a több ezer ember, aki ott föl alá ugrált és énekelt a Rebét látva, vagy imádkozott, vagy mit tudom én. Miben jelentkezik?
Lehetne valamit megfogni. Vagy érzékelem.
Hogy érzékelem, hogy ez van? Hát mondom, tehát abban képzeld, hogy ott van, hogy ott több ezer ember, és nem lehet különálló emberekről beszélni, hanem úgy látod, az egészet úgy egybe látod, és az egész semmi már. Hát ott van mondjuk több ezer ember. Ezek az emberek nagyon különböző félék, különböző nyelveken beszélnek, különböző helyekről jöttek, különböző tudásuk van, gondolataik vannak, stb. És ott van a középpontban egy nagyon erős kisugárzású szádik, Rebe, akinek olyan erős a kisugárzása, hogy egyáltalán nem a társas, ha most le akarom egyszerűen elfogadni, nem a társaságnak a sokszínűsége és a egyedeinek a különlegessége az, ami ott érezhető, hanem egyedül a Rebének a különleges személyisége. Biztos, hogy mind a kettő hozzá tartozik. De ezt az ember megérzi, amikor valakinek csak a pozíciója az, ami ezt a helyzetet. De tulajdonképpen most tétesség különbség, nem tudom, mondjuk egy miniszterelnök, vagy egy fontos politikus társaságában is az ember kerülhet ilyen magánkívüli állapotba. De különösen, hogyha nincs. De most nem a kis, tehát mert a pozícióról válaszol külön. A pozíciónak is van ilyen, lehet ilyen hatása, különösen az ember nincs hozzászokva, akkor ilyen hatása van, hogy annyira maga a pozíció figyelme, hogy kiül a széken, maga a szék is. Meg a széknek is van kisugárzása. Ez így van?
Igen.
Biztos. De azért nagyon meghatározó, hogy ki az az ember, aki ott ül. Mert ez nem egy pozíció függő dolog. Tehát a kettő együtt biztos, hogy ami összerakja. És hát az ember találkozik mondjuk egy példát, ami nem ilyen szinten, tehát nem egy személy. A Rebénél ez nem csak a tudás szintjén volt, hogy érzed azt, hogy mennyire buta vagy hozzá képest, hanem tulajdonképpen azt érzed, hogy te egy kis, most ez csak félreértés, itt nem egy személyi kultuszról van szó. De azt mondjuk, hogy valaki annyira szent életű ember, és annyira a saját egóját feladó ember, te érzed, hogy te egy kis féreg vagy hozzá képest. Magadban nem is, most abban az értelemben, hogy egy kis egoista, kis senkiházi, most úgy értem, ahhoz képest, amit az ember képvisel. És ez egy ilyen őszinte, egy ilyen őszinte kisugárzás. Ez egy személyes szinten is megjelent. Vannak emberek, akik mondjuk nem személyes szinten, az intellektuális szinten. Tehát mondjuk van egy nagyon nagy tudós, és azzal beszélget, alkalmazva mondjuk egy előadással részt venni, akkor akár órákon keresztül is tudod hallgatni, és érzed azt, hogy a társaságból nem úgy hallgatják, mint amikor a értelmiségiek beszélgetnek, és akkor mindenkinek van hozzászólni való, és mindenki okosabb a másiknál, vagy lehet, hogy ő okosabb, de azért én is itt vagyok, hanem úgy, hogy tulajdonképpen csak ő van, az ő olyan fantasztikus, a lenyűgöző a tudásra és amit elmond, hogy minden prekoncepciót félrerak, és csak az ő szavait ott iszod, el is feledkezel tulajdonképpen arról, hogy te ki vagy, hogy itt hány órája hallgatod már, hát ilyen élményben is, nekem legalábbis volt már részem, hogy ilyen ember, aki tényleg ilyen fantasztikusan, ez egy nagyon nagy tudással, másrészt egy ilyen kifogyhatatlan forrás, és nagyon jól is adja. Ő akkor ilyen szinten intellektuális. Ez nem azt jelenti, hogy úgy éreztem, hogy én egy erkölcsileg egy nulla vagyok hozzá képest, ezt nem, de intellektuális szinten éreztem, hogy nem is vettem észre, hogy mondjuk eltelt 3 óra annyira. És hogy a társaságból is mondjuk nem nagyon akadta ki a témában, megpróbált volna okoskodni, hanem ha mondjuk hozzászólt, akkor is inkább kérdezett, hogy próbálta jobban megérteni a dolgot. Most hogy jutottunk ide?
Kérdezett.
Kisugárzás. Igen, tehát akkor visszatérve Isten esetében is, hogyha éreznénk, hogy Isten létezik, egy pillanat csak befejezem, ha éreznénk, hogy Isten nem csak, hogy létezik, hanem hogy ő tulajdonképpen minden, akkor elfelejtenénk magunkat érezni. Tehát nem tudnánk létezni sem, mert a létezésünknek az önérzet az egy fontos eleme, nem csak fontos, hanem alapeleme. Hogyha időnként elfelejtem magamat érezni, az még mesetek belefér. De az alapállapotból nem tudom magamat érezni, mert mindig Istent érem, akkor tulajdonképpen nem létezem. Értitek, amit mondom? Hát ugye én időnként olyan szellemi állapotba kellek esetleg, hogy elfelejtem, hogy létezem, akkor ez még így belefér. De hogyha ez hosszú távon nem csak velem történik, meg minden, ami létezik, akkor tulajdonképpen nem létezik semmi. Igen, kérdés.
Nekem az jutott eszembe, hogy van ennek amikor ilyen nagy formátum ember, gyakran látok olyan vetületet is, hogy pont az, hogy megutáljam az embert. Tehát pont az, hogy annyira magasan van, annyira elérhetetlen. Tehát én sokszor tapasztalom azt, hogy inkább ellene fordul a
Most átmegyünk egy olyan témába, ami igazából nem tartozik a... Most elemezhetnénk egy ilyen a nagy személyek, a nagy emberek kultuszát.
Ilyen következménye is lehet.
Értem. De ugye most az egész téma csak abból a szempontból lett felhozva, hogy megértsük az isteni dolgokra, mint egy példa, egy metafora. Uh-huh. De ha már felhozta, akkor érdemesen percet megállni. Ugye itt érdeklődés volt, hogy mondjuk a Rebbe tekintetében mi volt az a különleges jelzés. Hát itt azt mondom, a lényeges dolog az az, hogy van olyan, amikor azt érzed, és ennek már semmi köze az, amit tanulunk, mert tényleg ez most már olyan részletekbe megyünk, ami. Itt mi szempontunkban az volt lényeges, hogy megértsük, hogy, milyen érzés lehet az, amikor te nem magadat érzed, hanem valami más, ami nálad sokkal nagyobb vagy. És akkor még mindig nem arról beszéltünk, hogy annyival nagyobb, hogy igazából belőle vagy. Ugye rajtad kívülállóról volt szó, egy nagy tudósról, vagy egy szent életű emberről. Isten esetében pedig nem csak azt érzed, hogy Isten van, és ő minden fölött van, hanem azt érzed, hogy tulajdonképpen minden ő. De ezt megértettük felértük. Csak hogyha már itt a Rebbe szóba került, akkor azt tudom, hogy a Rebbe tekintetében ez az érzés, ez nem válthatott ki. Szerintem olyat, hogy ellene forduljunk. És mit érz, mi volt a Rebbe? Tulajdonképpen mi az, hogy Rebbe? Akkor erről beszélünk egy pár percet. A Rebbe különlegessége, Ez legalábbis, hogy én látom. Ez egy, a rendben, amellett, hogy nagyon nagy tudós ember volt, okos volt, és volt tényleg fantasztikus tudása volt, vallási, világi területen. Nagyon bölcs ember volt, akinek tanácsai voltak minden területen. Nem is ez volt a lényeg. A lényeg az volt a Rebénél, hogy egy olyan ember, aki nem is ér, akiben annyi alázat volt, annyira szerény, és annyi alázattal teli ember, hogy soha nem érem az ő személyét. Ezt most nehéz elmagyarázni. Hogy te mindig az ügyet érezted. Hát a Rebe, ez az a trik, ami szerintem a cádikságnak a alaptétele. A Rebe soha nem magát sugározta, tehát nem, vannak emberek, akiknek a kisugárzása benne, hogy ők milyen fantasztikus nagy emberek. És ez tényleg vagy lenyűgöző, vagy megutálható. Tehát, hogy mennyire okos vagyok, milyen sokat tudok, milyen. És ezek nem azért csinálják, mert nagyképűek, de ezek nem feltétlenül nagyképűség. Ez a kisugár, minden szavukban benne van az óriási tudásuk. A Rebénél, annak kell, hogy ez nyilvánvaló volt, de egy olyan egyszerűséget éreztél, ahol nem a, ahol egyszerűen nem is a Rebe személye jött át, hanem az ügy, amit ő éppen képvisel. Egy olyan egyszerűséget, tehát tulajdonképpen, amikor arra beszélünk, alázat Isten előtt. Ez a nullifikáció. Tehát, hogy a Rebe számára minden Istennel kapcsolatos ügy, az mindenen felülmúlt. Mindent felülír. És az őszéje, ez soha nem került elő, és ez ezer praktikus dologban is. Mondjak egy például a Rebe soha nem beszélt magáról úgy, mint Rebe. Még azután sem, hogy a 90-es évekre Rebe volt egyik, hanem a legnagyobb, mindenki által elismert szellemi vezető, zsidó szellemi vezető a világon. De Rebe soha nem beszélt magáról úgy, mint Rebe, mindig úgy beszélt róla, mint az előző Rebének a híve. A Rebe soha nem osztott áldást. Mondta azt, hogy jó, akkor megáldanak. Azt mondta, valaki kért tőle áldást, csak azt mondta, jó, amikor kimegyek az apósom sírjához, akkor meg fogom említeni nála a kérést. Mert hát én nem apósom, aki az áldást azt. És ezt nem megjátszásból csinálta, hanem őszintén így gondolta. És ezt lehet látni valaki őszintén, így gondolja, vagy csak megjátsza. Az az egyszerűség, amivel Rebe kezelte a dolgokat. Tehát, hogyha például valakinek fejfájása volt, vagy beteg volt, akkor a Rebe első dolga, és megkérdezte előtt, hogy most mi újság, akkor az első dolgot a Rebének, hogy mondta, hogy nézze meg otthon a mezuzlák, az ajtótérfán található tekercsek, azok rendben vannak-e, kóserek-e, illetve a filé, amit föltekel minden nap, az kósere. Miért? Mert az világos, az embernek ezek a spirituális dolgok hatással vannak a testére is, a testi egészségére is. És ezt a Rebe nem csak mondta, hanem tényleg így gondolta. És ezért volt igaza. Ha valaki nem őszintén gondolja, csak mondja, akkor nincs, ez nem szokott. A Rebénél ezt őszintén ő azzal, amellett, hogy nagyon okos ember volt, őszintén hit. És ez volt a kisugárzásnak lényege. Nem az, hogy milyen okos volt, hanem ez az őszinte hit, ami egyszer volt egy izraeli újságíró, aki a New Yorkba járt, és meglátogatta a Rebét egy ilyen nagy ünnepi. Ami össze, több napos ünnepem, és utána írt egy nagy cikket az egyik nagy izraeli napilapban, és azt írta, láttam a Lubavitchi Rebe, aki egy Einstein és egy jidise máma egy személyben. Mit akart ezzel mondani? Az egyik oldalról, amikor Rebe beszélt, olyan mély dolgokról beszélt, mint egy Einstein. Olyan hosszú beszéleket papír nélkül. Egyik mélyebb téma a másik után összekapcsolt, hogy alig lehet követni sokaknak, ugye? Másik oldalra a beszéd végén, a Rebe mindig azzal a tiszta hittel beszélt, ami inkább a hídise mámék, a tudatlan embernek. Ugye a tudatlan embernek ugye mindig azt szoktuk mondani, erősebb a hite, mert kevesebb konfliktus van az által ismert tények és a vak hit között. A Rebében ez a kettő egyszerre megvolt. És inkább a második volt a lenyűgöző, vagy pontosabban az, hogy annak ellenére ilyen fantasztikus képességekkel rendelkező ember, mégis benne volt ez a tiszta hír. De mindenesetre ez kisugárzásról szólt, inkább ez az, amit én kiemelnék. Ahogy eleve mindenkit, mindenkit őszintén, teljes értéken kezel. Tehát nem lehetett azt érezni, hogy ha 1000 ember ment el, hogy találkozzon vele egy-két másodperc, akkor arra pár másodperc, amikor találkoztál vele, akkor úgy érezted, hogy csak vele foglalkozik, és tényleg csak vele foglalkozik. Még ha csak van pár másodperc is. Tehát, hogy ezek voltak azok, amik
szakmai. Köszönöm, hogy van az köszönöm,
igen, igen. Dollárra. Igen, hogy valami olyasmi történt, hogy akkor egy vasárnaponként a Rebe előtt ugye sokan átmentek, és az áldását kérték, és kaptak egy-egy dollárt áldásra, hogy ez a dollár az az, hogy fordítsuk jótékonysági célra, hogy ezzel, ha már két zsidó találkozik, akkor annak valami jó jótékonysági következménye legyen. És akkor a Baruch felesége nők csapatával átment a Rebe előtt, és elfelejtem mondani, nem sokára jön Budapestre, a Bacseó. És akkor több ezer nő volt, és utána egy pár órával átment a Baruch is, de közben több ezer ember átment, és mondta a Rebének, hogy de közben ketten nem beszéltek. Mondta a Rebének, hogy megy Budapestre. És akkor mondta a Rebe, itt akkor még egy dollár. Ja, és itt van még egy dollár a feleségének. És mondja a titkár, a Rebe titkár, igen, de a felesége már itt volt, ő már kapott egy dollár, de Rebe nem, nem. Még egy dollár a feleség. És hazament, és kívülte, hogy tényleg nem kapott. A Rebe emlékezett, hogy kimaradt a feleség. És ez ezer dologban így különben, tényleg fantasztikus, hogy lehetett látni, Rebe komolyan vette, aki hozzájött. Azt, hogy komolyan vette, nem csak még egy volt az a sok ember. Ezer ilyen beszélek valahol. Rebe emlékezett sok ezer ember közül, hogy mit tudom. Kíváncsiak azt, hogy ez ilyesmi. Most ezek apróságok, ez ilyesmi, hogy a gyereknek volt egy nagy fábrengen, és utána a fábrengen több ezer hasidot van, több órás program, és akkor utána megint volt egy ilyen vasárnapi fogadóra, akkor jött az egyik hasid, és akkor mondja Rebe, hogy a fiú, a fiad, de látom, hogy tegnap nem volt rajta a szemüveg. Hogy mi valami van a szemével. Hogy, és hogy korábban rajta volt a szemüveg, most nem volt rajta. Tehát ilyen dolgokban, az ember azt mondja, hogy itt jelen, Rebe mindenkit azt személyesen vett. Na, hogy fejezzük is be a anyagot. Tehát akkor visszatérve, tehát akkor, ha nem lenne a cimcum, akkor két dolog történne. Hát egyrészt azt éreznénk, hogy Istentől függőek vagyunk, és nem lenne szabad akaratunk, illetve ha még keményebben nézzük, akkor nem is éreznénk önmagunkat, tehát nem is tudnánk létezni. Most, hogy van cimcum, ez két dolgot eredményez. Az egyik az, hogy vagyunk, és még akkor is, hogyha hiszünk benne, hogy van Isten, és mit tudom én, mégis úgy érezzük, hogy Istentől függetlenek vagyunk, úgy érezzük. De a másik pedig, hogy van olyan is, aki nem csak azt érezi, hogy Istentől független, hanem úgy érzi, hogy esetleg nincs Isten, vagy úgy érzi, hogy Istennel szembe megy. Mint ugye látjuk a Biblia személyiségeiben, ugye a Tanakh történeteiben, a különböző királyok, stb., akik Istennel szembe mentek, Istennel harcoltak. Mondjuk, ha valaki Istennel harcol, az már egy eredmény, mert hiszem, hogy van Isten, csak harcol vele. Ez még sősebb, aki hát nem, régen Istennel harcoltak az emberek, ugye? Ma békében vagyunk vele, mert lecsináljuk, mert ez is a kifejezés, ez egy rosszabb állapot, ez persze csak szimbolikusan. Szóval, visszatérve, tehát akkor ez a második eredmény, ami lehet. Mitől függ, hogy az ember úgy érzi, hogy ő van, csak Istentől függetlenül van, vagy úgy érzi, hogy akár Isten nincs, és vagy akár szembe megy Istennek. Szerintetek mitől függ? Az alapján, logikai alapján, amit elmondta. Ha a lényeg az, hogy Isten eltakarja magát, és ezáltal érezzük úgy, hogy vagyunk, akkor hogy juthatunk el olyan állapotba, hogy nem csak azt érzük, hogy vagyunk, hanem hogy akár Isten nincs is. Nagyon bonyolult kérdés. Én most abban a logikában kérdezem, hogy olyan beszéltem. Egy matematikai nem egy nehéz szellembe. Tehát, hogyha ez valami, és ez ennek a fokozása, akkor mi kell hozzá? A szorzónak a fokozása, ugye? Nagyobb. Nagyobb mi? Nagyobb eltakas. Vagy?
Nekem csak megint a szabad akarat, hogyha nem érezzük, hogy van szabad akarat. Amikor azt érezzük, hogy mi függetlenül történik a dolgok.
És akkor mi történik?
Tehát, hogy akkor azt gondolom, hogy nem én döntök, hanem valaki
és más akkor, és ezáltal?
És akkor mondjuk az nem nekem, tehát, és akkor esetleg... Tehát nem egy ilyen...
Húha. Most ezt nem értem, hogy hogy élik be a... Értem, amit mondasz, csak ez egy más...
Hát szerintem
ilyen... Jó, haragszom, jó, fogjuk meg innen a dolgot. Igen, jó, amit az Éva mondott, tehát akkor induljunk el innen. Ha én érezném, hogy van Isten, akkor nem haragudnék, ugye? Ha érezném, hogy mindenben ott van Isten, akkor miért haragudnék? Mi a haragnak az alapja?
Nem tudom elfogadni.
Igen, és a nem tudom elfogadni, ahhoz kell még valami. Hogy én úgy érzem, hogy vagyok. Ha én nem vagyok, vagy Isten egy része vagyok, akkor nincs mivel beszélni. Ki vagy te, hogy haragudjál? Nem most ki vagy te, szóval sem merül, mert a személyes névmást nem lehet látenni, elétenni a dolognak, mert te nem vagy. Te Isten része vagy, tehát nem merül fel. Ahhoz, hogy eleve haragudjál, már neked úgy kell érezni, hogy önálló entitás vagy. Minél inkább úgy érzed, hogy te egy önálló entitás vagy, vagyis minél inkább az egód terjeszkedik túl mindenen, annál inkább fogsz szembefordulni Istennel. Minél inkább egoista vagy, annál nagyképűbb vagy, annál könnyebben sértődsz meg, annál könnyebben gerjedsz haragra, annál könnyebben nézel le másokat, és annál könnyebben fordulsz Istennel szemben. Ugye? Gondoljatok el, és ezt már ezerszer beszéltünk. Ha az ember nagyra tartja magát, akkor neki jár ez, neki jár az, akkor neki ez az élvezet sem elég, hanem még annyi kell, akkor neki minél több mindenre szüksége van, minél kevesebb dolog elégíti ki. Tehát tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy minden bűnnek, minden rossznak a forrása az egoizmus, és az egoizmusnak a túlterjeszkedése. És ezért aztán azt mondhatjuk, hogy igazatok van, tehát az, hogy én azt mondom, hogy vagyok, de Istentől független vagyok, így érzem legalábbis, ez attól tud úgy arra az irányba fokozódni, hogy én ne csak azt érzem, hogy vagyok, de Istentől független, hanem esetleg Isten tagadjam, vagy esetleg a saját létemet annyira túlprezeráljam, hogy akár Istennel szembefortuló dolgokat csináljak, az annak a függvénye, hogy Isten mennyire takaródik el tőlem, és van egy alaptakarás, ami Istentől múlik, de én ezt fokozhatom a nagy hűségemmel és az egoizmusommal. Tehát akkor az egoizmusom a függvénye az, hogy milyen szinten vagyok. Minél inkább van bennem az a szerénység, annál inkább alárendelem magamat ennek a vételnek. Nem feltétlenül másoknak, az egy másik történet, amikor másoknak rendelem magamat alá, de Istennek, tehát az igazságnak, hogy úgy mondjam, most ezt ezerféleképpen nevezzük morálnak, Istennek, igazságnak, tehát a tiszta ideának, annál inkább rendelem magamat alá, és annál inkább el tudom viselni a szenvedést, el tudom fogadni, hogy a dolgok nem úgy mennek, ahogy én szeretném, el tudom fogadni, hogy vannak dolgok, amiket nem értek, és annál kevésbé fogok haragra gerni, stb. Ezért a báványimádás az a legsúlyosabb bűn, mert a báványimádás nem elsősorban azt jelenti, persze, primitív, azt jelenti, hogy azt mondom a szoborra, hogy az az Isten. De a báványozásnak a valódi jelentése az a saját egoizmusom, saját magam báványozása, amikor saját magamat Istentől kívülálló, önálló entitásnak értékelem. Tehát saját magamat báványozom, mert azzal, hogy Istentől kívülálló, önálló entitásnak értékelem magamat, ezzel az isteni egységet vonom kétségbe. Hiszen mit tanít az isteni egység? Azt, hogy csak Isten van, tehát én is Isten része vagyok, és minden, ami a világon történik, Isten része. Ha viszont én magamat, mint önálló entitást érzem, és aztán ezt tovább fokozom, és azt mondom, hogy nem csak, hogy önálló entitás, de Istentől függő entitás vagyok, hanem Isten nélkül is vagy Istentől függetlenül is létezni tudó entitás, stb. Ha azt nem is intellektuálisan mondom, legalább érzésben így érzem, annál inkább leszek, a kerülök rá a bűn, vagy az Istennel szemben álló dolgok útjára. Akkor nézzük a gyorsan a...
A teremtést akarod, hogy az egyik célja, hogy az egónkat olyan szinten csökkentsük, hogy mindig közelebb kerüljük Istenhez.
Igen. Így van.
Vagy maradunk.
Másként, hogy nem az a cél, tehát, hogy nullifikáljuk magunkat és nullák legyünk. Az a cél, hogy az egónkat teljesen átitassa az az érzés, hogy Isten része vagyunk tulajdonképpen, és ezt érje el egy fadik. Stimmt? Jó, gyorsan olvassuk azért a szöveget, hogy előre jussunk. A bálványi vádás valódi jelentése, jó? Tudod, nem, az igazság, ezen már túl is vagyunk. Egy lappal később, ezért mondják bölcseny. János, olvasom? Hát tudom, itt olvasok én arra, csak a szöveget jobban ismerem, és akkor lehet, hogy... Ezért mondják bölcseink, legyen áldott az emlékük, hogy az arrogancia voltaképpen maga is bálványimádás. Mert a bálványimádás lényege és gyökere éppen az, hogy a teremtény független, elkülönült létezének tekinti magát az örökkévalótól, nem pedig az örökkévaló létezésének direkt tagadása. Tehát nem az a lényeg a bálványimádás, hogy azt mondom, hogy most nem egy Isten, hanem kettő, vagy ellenisten. Ez egy nagyon primitív szint. Most akkor Tóra ennyiszer mondaná, hogy ne legyél bálvány, ez ilyen primitív dolog, mert azért akkor is volt eztük az embereknek, hogy nem gondolták, hogy a szék az Isten, vagy a nem tudom, a szobor, hát ennyire ügyek nem voltak már elnézést a kifejezésé. Hanem azért lényeges a bálványimádás hangsúlyozás, mert a bálványimádásnak van egy másik jelentése. Ez az arrogancia, ez a nagyképűség, a nagyratartóság, stb. Ahogy a Gerában megvan írva, hogy a klipák, tehát a rossz világához tartozók, őt az Isten tartozók, őt az Isten istenének mondják. Tehát nem tagadják az ő szupremáciáját, a kijelentésük mégis bálványi vádás, mert önmagukat is elkülönült létezőnek tekintik, függetlennek, és ezáltal elkülönítik magukat az örökkévaló szentségétől, mint hogy nem alázzák magukat ő előtte. Ez a Talmudban ott arról van szó, hogy a világnak az, nem, melyik féltekén hisznek még Istenben. Van egy zsoltár, ami azt mondja, hogy kelettől nyugatig, Mizrach, Adne Vojai, Nuhulla, Sema Sen, kelettől napkeltétől napnyugtáig mindenhol Istent imádják. Van egy ilyen zsoltár mondat. És erre akkor a Talmud arról beszél, hogy ez akkor mit jelent, hát ugye, hogy kell érteni. És akkor mondja valaki, hogy Szíriától nem tudom meddig hisznek Istenben, de annál távolabb már bálvány már. És akkor végül is az a végeredmény, hogy azt mondják, hogy tulajdonképpen mindenütt hisznek Istenben, csak nem hisznek Isten abszolút létében, hogy ő az egyetlen létező. Hanem azt mondják, hogy Isten a legfelsőbb létező, és de alatta vannak önálló entitások. És ha megnéztek a legtöbb bálványimádást, az ilyen, az is azt mondja, nem azt mondja, hogy ott mindenhol van egy főisten, aki mindenki fölött áll, de alatta vannak önálló mozgásterű létezők. És ugye így kezdődik a probléma. Tehát, hogyha nem fogadod el Isten abszolút létét, az már egy szintje a bálványimádásra, és a saját magad tekintetében is így van. Ha te azzal kezded, hogy Isten, figyelj, vagy, de én is vagyok, és akkor alakítsunk ki valamilyen kapcsolatot, akkor ez már egy szintje a bálványimádásnak, és innen fog következni minden, ami ezt a még lejjebb visz. Mert a legfelségesebb szentség csak azokon nyugszik meg, csak azon nyugszik meg, ami alárendeli magát neki. Ahogy ezt fentebb kifejtettük. Tehát, hogy a alázat, a alárendeltség, Isten felé való alárendeltség, az az alapja mindennek, ami szent. Hiszen az az, ami elismeri, és érzésben is magáévá teszi az isteni abszolút létezést. Ezokból nevezi a Zóhár a klipát az elkülönülés ormának. Mert olyan gőgösök, mint a hegycsúcsok, ezáltal különülnek el az örökkévalótól. Tehát a gőg az az elkülönülés. És ha megfigyeljetek, emberek között is az elkülönülés, a széthúzás, az mindig a személyes gőggel és nagyatartással kapcsolat. Tehát minden konfliktus is tulajdonképpen az ide vezethető vissza. Az összes konfliktus a világon, mindegy kis közösségen belül, mint pedig a világ nagy birodalmai és országai között, az mind a személyes érdek és a személyes ego túl prezentálásából fakad. Most egy kicsit általánosítva. Hogy ne legyek múlva? Taposanak el?
Nem, most máshol, hanem akkor például az ember imádkozik, hogy kérni az Isten. Akkor is egy külön, tehát, ha én akkor tudom tőle kérni, és azt megyek meg azt magam, hogyha én tudom, hogy én egy különálló. Ha nem, akkor ha nem jelentem, hogy különálló.
Nem, nagyon jó a kérdésed, de röviden a válasz az, hogy te azért, végsősorban neked azért kell kérni Istentől, mert tudod, hogy te Isten része vagy, és egy küldetés teljesítesz azzal te meg a világ, hogy úgy tűnik, hogy mégis különálló lennél, ahhoz, hogy ezt a küldetést teljesíteni tudod, szükséged van eszközökre, és ezek az eszközök azok, amiket te kérsz. Igen. Ezeket az eszközöket kérsz. Más kérdés az, hogy te hiszed azt, hogy ezek amúgy, hogy Isten amúgy is megadja neked, amit kell, akkor imádkozni. Erről most nem tudunk beszélni, de ide tartozik ez a kérdés, de ezt most nem tudjuk megnyitni. Végsősorban te nem magad miatt kérsz, hanem az isteni küldetés teljesítésének a végezviteléhez kérsz. Ez a magyarázat arra például, hogy új évkor, amikor a legszentebb dolgokra beszélünk, miért van az imában ilyen, hogy akkor legyen meg a betelő falat, meg ilyesmi, hogy jutunk mi ahhoz, hogy egy ilyen szellemi állapotban ilyesmiről beszéljünk. Legyen meg a párnósze. Igen. Jó, mert az örökkévaló igaz egységének tagadása, ez az örökkévaló igaz egységének tagadása, hiszen az ő egyedüli voltának jellemzője az is, hogy ő előtte minden olyan, mintha semmi volna. És az ő szín előtt nem áll meg semmi, ahogy az ő akarat előtt sem, amely mindeknek életet ad, és amellyel szüntelen a semmiből hozza őket létre. Idáig tart magának a fejezetnek szövege, a többi az egy ilyen kiegészítés, magyarázat. Én szép történetet szeretném befejezni. A történet úgy szól, hogy volt egyszer egy nagyon szent életű, és egy igazán puritán és aszkéta életmódot folytató zsidó, aki egész nap a imaházban ült, és tanult, és egy-egy falat kenyerén, és egy-két korcs vizen kívül semmilyen fizikai táplálékot nem vett magához, tehát teljesen egy ilyen szellemi életet élt, nem beszélt soha senkiről rosszat, tényleg csak a szent könyveknek áldozta az életét hosszú évtizedeken keresztül. Egy problémája volt, hogy borzasztóan nagy képe volt. És hát ez nagyon ő, és ez nem is az, hogy nagyképű volt, hanem hogy az egészet úgy tekintettem, mint egy saját személyiség fejlesztésre, mondjam, és hogy ő eléri a tökét. És hát ő úgy érzi, mert közel van a tökéhez, hát persze nem lehet teljesen ezt elérni soha, de hogy így kezelte ezt az egész kérdést. Hallott a Baal Shem Tovról, a Hasid mozgalom megalapítójáról, és hát tudta itt egy másik szádik, hát akkor érdemes vele találkozni, és tanulni tőle is. És eljött a hosszú utat megtett, hogy a Baal Shem Tovtól tanuljon valamit, eljött a Baal Shem Tovtól. És a történet úgy szól, belépett a Baal Shem Tov ajtaján, és a Baal Shem Tov meglátta, és a következő mondatot mondta neki. Azt mondta neki. Van egy olyan zsoltár, ami úgy szól. Ha isz a ter is be misztarim, vani lo erem. Azt jelenti héberül, szó szerint az a jelentése. Elbújhat-e előlem férfi rejtek helyen, és én ne vegyem őt észre, ne lássam, hogy én őt ne lássam. Ugye ez azt jelenti, hogy Isten nem lehet elmenni, de bár sem szerint nem így mondta, nem így a hangsúlyan mondta. Ha isz a ter isbe misztarim, váni lo erene, mondja. Ha elbújik előlem az ember a rejtek helyeken, akkor én nem fogom észrevenni. Oké? Okay? Mit jelent? Azt akartam nekem mondani, te olyan nagyképű vagy, hogy nem hagysz helyet Istennek, és azért Isten hiába vagy te nagy szádik, de téged Isten nem, hogy mert nagy, de Isten téged nem tud kezelni, mert annyira magaddal vagy elfoglal. De hiába teszel meg mindent, meg tanulsz, meg tartod a mitrákat, mindent, de a személyes fejlődésként kezeled, és nem mint Isten. Isten nincs is be képben tulajdonképpen, mert nem Istenről szól, hanem magadról szól. így a szádikunk megértette az üzenetet, hogy nem volt egy buta ember. Hazament, és tényleg erre tette a hangsúlyt, bejött a, neki a, hogy mondjam, belé nyilalt az igazság, és ennek alapján tényleg innentől fogva megszokt az élet. Pár év múlva visszajött a Baal Shem Tovhoz, megint bejött hozzá, és a Baal Shem Tov ugyanezt a mondatot mondta el, csak más hangsúly, azt mondta neki. Ha iszater, és bemisztarim, vanillo, arena. Ha elbújik előlem az ember rejtekhelyeken, és az énből nemet csinál, vanillo, és az én az nem lesz, tehát a saját egójából nemet csinál, arena, akkor meglátom.